Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A koronavírus genetikai mutációi olyan mintázatokat tárnak fel, amelyek alapján a tudatos védekezés hatásai is mérhetővé válnak, derül ki a Hunrend Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóinak legújabb tanulmányából. A kutatás szerzői az önkéntes prevenciós viselkedés változásait vizsgálták, amelyeket a tudatosság, illetve a saját vagy mások egészségével kapcsolatos aggodalmak motiválnak. Itt van velünk Karsai Márton, a CEU Hálózat és Adattudományi Tanszék egyetemi tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
Meg lehet magyarázni laikusoknak, hogy milyen mintázatokról van szó?
Természetesen meg, de talán ez egy kutatás, amiről nem beszél, ez egy nagyobb kutatási mintázatban illeszkedik bele, ami a járványmodellezésnek egy új iránya, ugyanis a COVID-19-es járvány alatt rengeteg adat összegyűlt, valami sokkal jobban megfigyelhető volt a járvány alakulása, és ebből az derült ki, hogy sokkal nagyobb szerepe van az emberek viselkedésének, vagy a viselkedés megváltozásának abban, hogy a járványnak mi lesz a kimenetele. És ebben a témában több kutatás indult el, csoportok nemzetközileg elkezdték ezt kutatni, mindenféle irányból elkezdtek például adatokat összegyűjteni, és mi is ebbe az irányba indultunk el egészen a járvány, a pandémia legelején, 2020 márciusában sikeresen elindítottunk egy nagy adatfelvételt Magyarországon, ami először egy online kérdőívként, majd később telefonos kérdőívként folytatódott, ezt úgy hívták, hogy MASK, amit nagyon sokan kitöltöttek, több mint 200 ezeren töltötték ki online, és körülbelül 30-35 ezer ember vett részt benne a telefonos kitöltések során. És ennek a kérdésnek pont az volt a lényege, hogy azt térképezzük fel, hogy az emberek hogyan változtatják meg a viselkedésüket a pandémia miatt, azáltal, hogy úgy érzik, hogy veszélyben van esetleg, vagy veszélyben sodorhatják a körülöttük lévő embereket, családtagjaikat, akik erre jobban fogékonyak. És ez a kérdőív, ez egy nagyon egyedi adatbázissal alakult, tulajdonképpen az egyik legnagyobb járványviselkedési adatbázis, amit összegyűjtöttek valaha, és ebből kiindulva több kutatást fejlesztettünk ki, többek között a két legújabb cikkünk, amiben az egyikben azt mutatjuk meg, hogy attól függően, hogy az ember megváltoztatja a viselkedését, hogy ő beteg vagy egészséges, annak függvényében, hogy hányan vannak betegek körülötte, teljesen más kimenete lesz a járványnak, amit modellekből sikerült megmutatni. Valamint a jelenleg a cikk, amiről most beszélünk ebben a kutatásban, is erre a viselkedés adatbázisra támaszkodtunk legelőször, ahol azt figyeltük meg, hogy hogyan változtatják meg az emberek a viselkedésüket, hogy mennyire döntenének úgy, hogy megváltoztatnák a viselkedésüket egy ilyen járványveszély vészhelyzetben a különböző COVID hullámok alatt, és azt találtuk a kérdőjükben kiszámítva, hogy ez a viselkedésre való hajlandóság ez nagyban változik, és habár pozitívan korrelál a fertőzési hullámokkal, voltak olyan hullámok, amikor ezek a viselkedési hajlandóságok ezek lecsökkentek, például az Omikron hullám alatt ez a hajlandóság ez meglepően lecsökkent. És először azt hittük, hogy ez csak Magyarországra jellemző, de igazából más országom is lefutatott kérdőívekből azt tűnt ki, hogy például Angliában hasonlóképpen az Omikron hullám alatt megváltoztatták a viselkedésüket. Az emberek kevésbé csökkentették a kapcsolatok számát, kevésbé védekeztek, kevésbé figyeltek arra, hogy mi van körülöttük. És hát nyilván az első kérdés, amit feltettünk, hogy ez való, hogy miért van ez. És az egyik válasz, amit mi találtunk, ahogy mondom, először a kérdőívben megfigyelt adatokra, vagy megfigyelésekre, az volt, hogy az emberek elfáradtak igazából. Tehát egy ilyen COVID-fatig alakult ki náluk, ami ezt a viselkedési megváltoztatás hajlandóságukat csökkentette. hogyha az ilyen hajlandóságról beszélünk, igazából kétfajta hajlandóságot lehet megkülönböztetni. Az egyik, amit az ember azért csinál, mert mondjuk a hírekben azt hallja, hogy sokan betegek, vagy azt látja, hogy sokan halnak meg az országban, ezt úgy hívják, hogy globális hajlandóság. Valamint ezt a globális hajlandóságot ugye például a döntéshozók által bevezetett intézkedések is befolyásolhatják. Valamint van a lokális hajlandóság, ami azért van, mert megpróbáljuk magunkat védeni, valamint az embereket körülöttünk. Ez egy teljesen önkéntes viselkedés, ez nem egy rendelkezés hatására alakul ki, habár, ahogy megfigyeltük, ezek korrelálnak, tehát minél erősebb globális rendelkezések vannak, annál erősebb lokális hajlandóság van az embereknek arra, hogy megváltoztassák a viselkedésüket. És mi ebben a cikkben tulajdonképpen ezt a lokális hajlandóságot vizsgáltuk, amit egyébként nagyon-nagyon nehéz megfigyelni, mert egyéni adatokra lenne szükség, vagy egyéni megfigyelésre lenne szükség ahhoz, hogy ezekről bármit mondani tudjunk.
A kutatásuk a Nature Communications című labban jelent meg, ebből idézek. Visszatérő kérdés, mikor jut el végre oda az epidemiológiai modellezés, hogy olyan pontos képet, illetve előrejelzést adjon a járványhelyzetről, mint mondjuk az időjárás jelentés. Különös jelentőséget ad ennek a kérdésnek az, hogy az időjárással ellentétben a járvány lefolyását befolyásolni is tudjuk a viselkedésünkkel. Én azt szeretném kérdezni, hogy miért nem tudunk pontos képet adni a járványhelyzetről, hiszen szinte minden adat a rendelkezésünkre áll.
Tény az, hogy sokkal több adat áll rendelkezésünkre, mint korábban. Ez részben azért is van, mert az adatfelvételi rendszerek fejlődtek, valamint azért is van, mert hát sokkal könnyebb viselkedés adatokat összegyűjteni, például kérdőívekkel, vagy online rendszereken, online társadalmi rendszereken keresztül. Azonban messze menőleg nem minden adat áll rendelkezésünkre. Egy másik nagyon fontos új adatforrás, ez a vírusok genetikai adatainak a feldolgozásából származik, ami technológia meg korábban megvolt, de igazából nagy mértékben, nagy méretben a COVID alatt fejlődött ki, vagy akkor ezeket az adatokat osztották meg nagy méretekben először. Azonban olyan sok adatunk, főleg személyi jogok védelme miatt nem elérhető, például az egyének immunszintjéről, az egyének egészségi állapotáról, vagy a védekezéséről. Tehát rengeteg olyan adat van, ami nagyon fontos lenne a járvány modellezés számára, viszont ez nem elérhető a modellezők számára. Egy másik probléma.
Elnézést, hadd kérdezzek meg itt valamit, de hát lehet, hogy azért nem elérhető a modellezők számára, mert nem is léteznek ilyen adatok, nem végeztek immunvizsgálatot az emberek zöménél, sőt, szerintem senkinél sem, tehát ennek az eredményét nem tudják megszerezni sehonnan se, csak ha saját maguk mérik.
Ez részben így van, részben azért az egyének egészségi állapotáról jó képe van általában az egészségügyi rendszereknek, tehát amit már említettem, nem oszthatóak meg, vagy nagyon-nagyon szűk körben és nagyon nagy védelem után oszthatóak meg kutatókkal, pont azért, mert ezek nagyon-nagyon szenzitív adatok. És ugyanakkor vannak olyan adatok, amiket rutinszerűen gyűjtenek, viszont nem mindig jutnak el a modellezőhöz. Tehát van egy ilyen korlát is, hogy a különböző adatgyűjtő hivatalok és az adatfeldolgozó, valamint a modellezők között a kommunikáció nem mindig, hogy mondjam, dinamikus, vagy amennyire elvárható lenne.
De azt is mondták, hogy ezekre a kérdésekre, amelyekről itt most szó van egyébként, azért nagyon nehéz válaszolni, mert az időjárással ellentétben a járványhelyzetet csak nagyon pontatlanul lehet mérni. De mi az oka, hogy nagyon pontatlanul lehet mérni ezeket a eléggé fontos adatokat?
Igen, számos oka van annak, hogy ezeket pontatlanul lehet mérni. Sokkal pontosabban lehet mérni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Azonban ugye azok a számok, amik mondjuk leírják azt, hogy egy járvány hogyan fejlődik térben és időben egy adott országban, ezeket általában vagy az orvosoknál, vagy a kórházakban gyűjtik össze, ahol a jelentés pontossága, valamint a jelentés időzítése nagyon fontos lenne, és néha késnek az adatok, néha nem rendszeresen vannak lejelentve, ez egyik oka annak például, hogy nem tudunk pontos adatokat felvenni, valamint ugye nem tudjuk egész pontosan például a teszteléssel, ha bár el tudunk érni több százezer embert, akkor se tudjuk az összes emberrel az országban, hogy ki, mikor és hogyan beteg, és a teszteknek is van egy bizonytalansága abban, hogy megállapítsuk, hogy hányan betegek az országban. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy rengeteg olyan befolyásoló tényező van, amit most egyre jobban megismerünk, például viselkedési befolyásolás, ami úgy hat tulajdonképpen a járvány terjedésére, amit eddig nem vettünk figyelembe. Tehát minél jobban megismerjük ezeket a mechanizmusokat, vagy viselkedési mintákat, amik fontosak a járvány modellezésére, annál jobban tudjuk modellezni. De ugyanakkor megint van egy határ, egy egyensúly, amit be kell tartani, ugyanis az egyéni megfigyelhetősége, ez egy nagyon érzékeny dolog. Egyéni szinten újra azonosítható módon nem is lehetséges. Ezért agregált adatokkal, vagy pedig teljesen anonimizált adatokkal tudunk dolgozni.
Milyen segítséget nyújthatnak a vírusból származó genetikai adatok? Egyáltalán ez befolyásolja az önök mérését?
Igen, a genetikai adatok az egy nagyon fontos adatforrás. Főleg genetikusok használják arra, hogy megállapítsák, hogy milyen variánsok dominánsak egy adott pillanatban a egy fertőzés terjedés során. És tulajdonképpen, amit mi csináltunk, ez ennek egy nem konvencionális felhasználása, mert mi nem pontosan a genetikai adatokból felépített genetikai fákat vizsgáltuk, mert ez rengeteg számolással járna, hanem kidolgoztunk egy olyan módszert, ahol a genetikai adatoknak egy agregált verzióját hasonlítottuk össze, és tulajdonképpen arra voltunk kíváncsiak, hogy találunk-e olyan klasztereket, vagy olyan lokalizált genetikai adatokat, amik nagyon hasonlóak, igazából ugyanolyanok, egy agregált szinten nagyon hasonlóak egymáshoz, mert az azt jelenti, hogy ugyanaz a vírus tör, vagy ugyanaz a variáns, lokális variáns terjedt el lokálisan például egy adott városban.
Ez a mondat, ez erre vonatkozik, azt írják ebben a tájékoztatóban, hogy a cikk szerzői, akik az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumon belül a Hunren Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetben, valamint a Közép-Európai Egyetemen végezték a kutatásaikat, egy olyan új módszer dolgozta ki, ami helyi szinten is lehetővé tette terjedési mintázatok vizsgálatát. Elmondaná, hogy mi a lényege az új módszernek? Azt hiszem most kezdett bele.
Igen, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a COVID-19-es pandémia alatt rengeteg genetikai adat összegyűlt. Körülbelül 16 millió szekventált adat összegyűlt, amit sikerült ezen az adaton nekünk dolgoznunk. Ez mi európai országokra koncentráltunk, de ez a világ több országában világszerte gyűjtöttek ilyen adatokat. És olyan országokra koncentráltunk, ahol elég adat összegyűlt. Sajnos Magyarországon nem szekventált elég vírus genetikai adatot, így Magyarországon ezt nem tudtuk megismételni ezt a mérést, de több európai országban igen. És tulajdonképpen, amit mi csináltunk, ahelyett, hogy genetikai fákat vizsgáltunk volna, ahogy már mondtam, ez nagyon sok számításra járna, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy tudunk-e találni olyan klasztereket, ahol ugyanaz az a genetikai szekvencia bukkan fel tulajdonképpen. És ezek a klaszterek, ezekből próbáltuk megállapítani, hogy ezeket a klasztereket mi indukálta. És egész pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy voltak olyan ilyen szuperterjedési események, amik ezekhez a klaszterekhez köthetők. És mi ezeket az eseményeket próbáltuk azonosítani a klaszterekből úgy, hogy az olyan klaszterek, amik nagyon gyorsan nőttek a legelején, összehasonlítva ugyanolyan méretű klaszterekkel, hogyha nagyon gyorsan nőttek, ez annak a jele volt, hogy valószínűleg nagyon gyorsan terjedt lokálisan a vírus, valószínűleg azért, mert ezek az emberek, akik szekventáltva lettek, ezek a mintázatok, ezek egyszerre voltak egy helyen. És arra voltunk kíváncsiak, mint ahogy már korábban említettem, nagyon nehéz egyéni szinten meg is megfigyelni azt, hogy hogyan változtatják meg az emberek a viselkedésüket. Viszont arra jöttünk rá, hogy az ilyen szekventált genetikai adatokból erre lehet esetleg következtetni, már pedig úgy, hogyha egy ilyen szuper terjedési esemény után megnézzük, hogy ez az esemény után ez a klaszter ez hogyan alakul tovább, hogyan cseng le például, gyorsan vagy lassan. Ebből arra lehet következtetni, hogy az emberek védekeztek, felismerték, hogy ők betegek és maszkot viseltek, vagy nem mentek közösségbe. Ebben az esetben a klaszter az sokkal lassabban cseng le, vagy pedig egy nagy kitörést okoztak, ami egy gyors klaszter kialakulásként jelent meg az adatokban. És ezeket a szuper terjedési eseményeket vizsgálva jutottunk el tulajdonképpen ennek a két viselkedési mintának a detektálásához.
Ha megismerjük a fertőzés terjedési mintázatát, milyen lépéseket kell tennünk, illetve milyen tanulságokat tudhatunk meg ebből a járványt illetően?
Ugye korábban említettem, hogy van egy globális figyelmesség, meg van egy lokális. Ugye globális általában külső intervenciók befolyásolják, mikor azt mondja például az egészségügyi hivatal, hogy ne menjünk közösségben, vagy pedig otthon kell maradnunk. Ugye az összes ilyen intézkedésnek az a lényege, hogy csökkentjük az átadás valószínűségét, amit vagy úgy csökkentjük, hogy lecsökkentjük a kapcsolataink számát, tehát nem találkozunk emberekkel, vagy úgy, hogy védekezünk, például maszkot viselünk. Tehát ezt lehet külső hatásra, ami viszont nagyon fontos, hogy lehet ezt saját magunk motiválva, csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezáltal kisebb a valószínűség, hogy mi megbetegszünk, vagy másokat megbetegítünk. És tulajdonképpen a cikk az arra mutat rá, hogy ezek a önkéntes, saját általunk motivált lokális hajlandóságunk arra, hogy védekezzünk, ez nagyban befolyásolhatja a fertőzés kimenetelét. És ez egy nagyon fontos üzenet, mert ez azt jelenti, hogy már az is számít, hogy én, mint egy egyén, mint a társadalom, mint tagja, vagy a környezetemben a barátaimmal való találkozás során hogyan viselkedek, ez nagyban segíti, nagyban befolyásolja azt, hogy hányan kapják-e körülöttem a betegséget, valamint mekkora járvány fog kialakulni az országban.
Azt írják ezzel kapcsolatban, hogy a genetikai adatok csak áttételesen engednek következtetni arra, milyen viselkedési változások idézhették elő azt a terjedési mintázatot, amit megfigyelünk. Az új tanulmányokban erre a kihívásra adnak egy viszonylag egyszerű módszert, elnézést, melynek igazolásához sok szimulációs és adatalapú kísérletre volt szükségük. Mit tudhatunk erről az egyszerű módszerről?
Hát a módszert tulajdonképpen már bemutattam, vagy elmeséltem a módszer pont erről a genetikai fák számolása nélkül való fertőzési klasztereknek a megtalálása és annak a dinamikának az elemzéséről szól. És az üzenete pedig pont az, hogy a genetikai adatokból tudunk következtetni az emberi viselkedésre.
Igen, de nem mindenre. Azt írják, hogy nem mindenre. A viselkedés befolyásolja azt, hogy hányan kapták meg, hányan kapják meg, hányan haltak meg benne. Tehát egy csomó nagyon fontos információ még ez hozzá kell, hogy kapcsolódjon.
Természetesen ez egy fontos információ, viszont nem az összes információ van kódolva a genetikai adatokban. Ugye azok az információk, amit ki tudunk nyerni, például viselkedésre vonatkozóan, ezek fontosak a modellezés szempontjából, de messze menőleg nem az összes információ. Nem sok mindent árulnak el, például a vírus átadás valószínűségre, a vakcinálásnak a hatékonyságáról, arról, hogy a különböző intervenciók azok milyen hatással vannak a társadalomra. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amit nem lehet genetikai adatokban megállapítani, viszont a genetikai adatoknak van egy nagy előnye, már pedig az, hogy nem csak a vírus variánciáira való információt kódol, hanem ezek szerint viselkedési információkat is ki lehet belőle nyerni. Ugye a pandémia után tulajdonképpen az egyik legfontosabb adatforrássá vált a szennyvíz vizsgálata, ahol szintén hasonló módszerekkel dolgoznak. A szennyvízből kinyert vírus törzsekből szekventált genetikai információk alapján következtetnek arra, hogy milyen típusú vírus van éppen jelen.
Meg hogy mekkora, milyen mennyiségben.
Milyen koncentrációban jelenik meg, és ezt hát nem csak egy-két vírus, ez több ezer vírussal el tudják ezt készíteni nap, mint nap. Ez tulajdonképpen egy monitorozási rendszer, ami sokkal egyszerűbb, vagy talán még olcsóbb is, mint teszteni az embereket nap, mint nap.
Az önök módszerével, amelyben létezett volna már 10 évvel ezelőtt, hogyan változott volna meg a pandémia, a COVID kezelése? Jobb lett volna-e, kevesebben haltak volna-e meg Magyarországon? Tehát, hogy egy ilyen kutatás, amit önök végeznek, ez mennyiben segítette volna a hazai védekezést?
A hazai védekezést, meg szerintem, hogy általánosan a védekezést talán abban segítette volna, hogy sokkal tudatosabb bá váltak volna a döntéshozók, és szintén az emberek abban, hogy az ő saját viselkedésük mennyiben be tudja folyásolni a járvány kimenetelét. Tehát például információs kampányokat lehetett volna futtatni azzal kapcsolatban, hogy az egyéni viselkedés az nagyon sokat számít, és nem csak azzal lehet kontrollálni egy pandémia kimenetelét, hogy mondjuk kijárási tilalmat rendelünk el, vagy az idősek vásárlási periódusát írjuk elő. Ezek nagyon fontos intézkedések, hogy akár az iskola bezárások, nagyon drága intézkedések, ezek nagyon fontos intézkedések, és ezeknek köszönhetően rengeteg, tehát nagy hatás, nagy kontrollt tudtak gyakorolni a pandémia kimenetelére. Ugyanakkor az egyéni viselkedési minták fontosságára jobban fel lehetett volna rá vonni a figyelmet, ha már akkor tudjuk, hogy ezeknek milyen hatása lehet a vírusra, vagy a pandémia kimenetelére. Tulajdonképpen ebben a irányban mi haladunk tovább adatgyűjtési szempontból is, és modellezési szempontból is. Adatgyűjtési szempontból az eredeti maszk kérdőívet, amit az interjú elején említettem, ezt mi újra gondoltuk, átdolgoztuk és újra implementáltuk. És most a maskmonitor.hu oldalon újra kezdtünk egy adatgyűjtési kampányt, ahol mindenkit nagyon szívesen invitálok, hogy legyen részt ebben. Lehet applikáción keresztül is, tehát mobiltelefonra mind a két applikációból van megtalálható az ehhez kapcsolódó alkalmazás, valamint online, és pont az a célja ennek az adatfelvételnek, hogy tudjuk követni, hogy hogyan változtatják meg, vagy hogyan változtatnák meg az emberek a viselkedésüket, ha betegek lennének, vagy pedig, hogyha egy pandémia, vagy egy szezonális járvány alakul ki az országban. A másik irány modellezés szempontjából, a genetikai adatokból van egy új kutatásunk, ahol arra vagyunk kíváncsiak, hogy meg tudjuk-e állapítani azt, hogy különböző korcsoportok mekkora valószínűséggel adták át fertőzést egymásnak. Ugye korábban erre csak következtetni lehetett abból, hogy tudtuk, hogy hány kapcsolatuk volt egy adott napon, és ezek a korkapcsolat mátrixok nagyon fontos információt adtak a modellek számára. Viszont most egy közvetlen információt próbálunk kinyerni a genetikai adatokból, hogy pontosan megmondjuk, hogy megbecsüljük, hogy hány átadás, tehát fertőzés átadás volt különböző korcsoportok között egy adott országban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Karcsai Márton, a CEU Hálózat és Adattudományi Tanszék egyetemi tanára volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Utópia.
Faragó Tamás, az etológiai tanszék tudományos munkatársa, több mint 2,5 millió eurót nyert a legrangosabb európai kutatási alap az ERC kutatócsoport alapítására kiírt konszolidátor pályázatán. A 2024 nyarán induló 5 évre szóló támogatás keretében az emberi nyelv egyik fontos elemét,
a vokális tanulás képességének evolúcióját kutatják kutyák bevonásával, ami új és a területen szokatlan modellfajnak számít. Üdvözlöm Faragó Tamást az Utópiában, jó napot kívánok!
Üdvözlöm én is!
Pontosan mit is jelent a vokális tanulás képességének evolúciója?
Hát, ugye onnan kell kezdeni a dolgot, hogy mi is maga az a vokális tanulás. Hogyha egy élőlény, egy egyed képes az amúgy örökölt, genetikailag meghatározott vokális repertoárját külső minták alapján megváltoztatni. Ezt nevezzük vokális tanulásnak, nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Ennek egy csomó a képessége is van, egy csomó minden szerepet játszhat a kialakulásában. Ez viszonylag komplex dolog. Miközben ugye nekünk embereknek ez abszolút egy magától értetődő valami, hiszen a beszéd használatához alapvető, ugye az egyet fejlődés során gyerekkorunkban sajátítjuk el azokat a beszédhangokat, amiket használunk a kommunikáció során. És ugye ezek abszolút környezetfüggő dolgok, tehát egy más nyelvi környezetben felnővő ember ugye más hangzókat fog tudni elsajátítani gyerekkorában. És ugye ez egy teljesen nyitott folyamat az ember egész élete során, ugye felnőtt korban is tudunk új nyelveket tanulni, új hangokat megtanulni, produkálni, énekelni. Vannak, akik igazán tehetséges hangutánzók.
Elnézést, de az embernél egy időben, tehát 4-5 éves kornál lezárul ez a tanulási képesség, nem?
Hát van egy ilyen érzékeny periódus, amikor ez nagyon könnyen megy, de nem zárul le ez teljesen, tehát meg az ember felnőtt korában is tud olyan hangokat megtanulni, utánozni vagy létrehozni, amit akkor hall először. Tehát ez egy olyan jellegzetesség, különlegesség, ami amúgy az állatvilágban, az emlősök körében legalábbis viszonylag ritka. És nem egy magától értetődő dolog.
Azt írják a cikkben, hogy ami az embernél alapvető képesség, és itt erről beszélt az előbb,
igen,
az a többi emlősnél ritka, eddig csupán a cettek, fókák, denevérek és elefántok esetében írtak le hangutánzó képességeket. Írják ebben a tanulmányban. Mi a helyzet akkor a mátyásmadárral, a papagájokkal, a hollóval, a beóval? Ezek mind kiváló hangutánzó képességű madarak.
Ők nem emlősök. Tehát itt ugye az egy izgalmas dolog, hogy a madaraknál, az énekes madaraknál, ugye ez egy elég alapvető képesség megint csak, viszont az emlősök körében ez elég ritka. Főleg a teljes legkomplexebb formájában, ahogy az embernél is megjelenik, ami így a hangutánzás maga. Ezt nagyon kevés esetben írták le eddig emlősöknél. És a legtöbb fajnál ezek általában fogságban tartott állatoknál leírt esetek, ahol például a kölyök korától fogva emberek nevelték az adott egyedet, és a gondozó vette észre például, hogy olyan, mint hogyha ilyen beszéd hangokat produkálna az állat. Például egy elefánt esetében egy olyan esetet írtak le, ahol igazából az ormányát a saját szájába dugva tudta formálni azokat a hangokat, amik ilyen beszédszerű hangok, és a gondozónak a hangjára emlékeztetett.
És a főemlősöknél ilyen nem volt? A csimpánzoknál, a
gorilláknál? Igazából csak, ha van is szerepe a vokális tanulásnak, ez csak nagyon-nagyon egyszerű formában. Ugye az előző század közepén voltak erre irányuló kísérletek, hogy próbáltak csimpánzokat beszélni, tanítani. És mint egy embergyerek úgy nevelték a csimpánzt, és nagyon hosszú évek, iszonyú nehézkes és hosszú tréningezése során sikerült egy ilyen egyszótagos szónak a formálására megtanítani. Aha. Ami így csésze, angolul cup, ami egy viszonylag egyszerű szájtartást és mozgást igénylő hangadás.
Mert hogy a főemlősök közül a csimpánzók, illetve a gorillák rendelkeznek olyan hang előállító készségekkel, mint az ember?
Alapvetően anatómiailag igen. A legújabb kutatások szerint még a rézus makákoknak a hangképzőszervei is amúgy alkalmasak lennének arra, hogy beszédszerű hangokat produkáljanak. Viszont valószínűleg az agyi apparátus, a beidegzés és az idegrendszeri kontroll az, ami kevésbé van meg, vagy nem olyan formában van meg, mint ahogy az embernél.
Mert a kutyák, ha akarnának, se tudnának beszélni, mert hogy az ő szájuk az nem alkalmas olyan szavak kimondására, mint amilyen az ember.
Ez így van, és itt igazából nem is ez a cél, hogy akár beszélni tanítsunk.
Vagy egy pillanat, felolvasom a cikkből azt, ami... Egy pillanat, felolvasom a cikkből azt, ami erre vonatkozik, erre a részre már, mint ahol éppen most tartunk az interjúban. A K9 Vok Learn névre keresztelt projektben a kutyákat, mint új modellfajt fogják vizsgálni, hiszen a háziasítás és később a fajta szelekció során az emberi környezetben olyan az emberhez hasonló pozitív szelekciónak voltak kitéve, mint a megnövekedett szociális tolerancia és kooperativitásra való hajlam, amik az emberben kulcsszerepet játszhattak a vokális tanulás megjelenésében. Feltételezések szerint ezek a hatások a kutyáknál is utat nyithattak a vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenéséhez. Ezt kifejteni bővebben? Tehát a vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenésére mi utal a kutyáknál?
Tehát maga az, hogy itt részképességekről beszélünk, ez igazából azt jelenti, hogy egy csomó olyan kognitív folyamat együttjátéka szükséges a vokális tanuláshoz, aminek egyes elemei különböző fajoknál azért megtalálhatók. Tehát itt például gondolok arra, hogy milyen szintű akár akaratlagos kontroll ja van az állatnak a hangadások fölött, vagy például, hogy képes-e időben szinkronizálni a hangadásait másokkal.
Ez mit jelent, hogy tudja szinkronizálni a hangadásait másokkal? Tehát reagál más kutyák ugatására megfelelő ritmusban, vagy hogyan?
Például, igen. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk a főemlősök körében gondolkodunk, akkor a gibbonoknál nagyon jellegzetes, hogy a párok azok duetteznek, és ennek a duett során ez nem azt jelenti, hogy ők így ülnek a fa tetején, és mind a kettő külön-külön kiabálja a saját dolgát, hanem az egyik a hangadásai, azok hatással vannak a másik hangadásainak az időzítésére.
Tudjuk tehát, hogy ezek mit jelentenek, ezek a jelek, vagy még csak a hangadásoknak a erősségét, illetve a reakcióit tudjuk elemezni?
Hát itt a gibbonok esetében azt lehet tudni, hogy ez így a párnak az összetartását erősíti, tehát ez egy ilyen viselkedési szinkronizációt segít.
De van olyan bennük ezekben az információkban, hogy gyere ide, mert itt finomabb a gyümölcs, mint azon a fán, ahol éppen te vagy?
Nem. Hát ezek inkább ilyen territoriális hangok. Tehát így arra szolgál, hogy a szomszédság az ne jöjjön közelebb lehetőleg.
Világos, tehát akkor ez lényegi információkat nem tartalmaznak ezek a úgynevezett hangadások.
Egy csomó információt tartalmazhatnak ezek a hangadások, tehát itt akár egyediséget hordoznak, vagy a testméretről mondanak valamit, ami mondjuk így a úgymond területvédő képességéről is informálhatja a szomszédokat. Tehát attól függetlenül, hogy nem ilyen nyelvszerű vagy beszédszerű a hangok ezek, ettől függetlenül nagyon sok információ van kódolva a hangadásokban.
Ismét a cikkből idézek, a következő 5 évben többek között feltérképezzük a kutyák hangrepertoárját és az egyes hangadások egyetfejlődését. Emellett megvizsgáljuk a vokális tanulási képességeiket, különös tekintettel a fajták és fajtacsoportok különbségeire. Olvasni a cikkükben, hiszen, folytatva a cikkből az idézetet, a kutyák vokális tanulási képességeinek mérése egy eddig kevéssé kutatott terület, aminek a tudományos módszertanát is ki kell alakítanunk. Hogyan fogják ezt csinálni? Hány kutyára lesz majd szükségük? Milyen fajtákra, milyen idősekre, stb.?
Hát többféleképpen is szeretnénk adatot gyűjteni. Egyrészt egy nagy része lesz a projektnek, az, amit így úgynevezett citizen science-nek hívnak. Tehát itt igazából a gazdákat fogjuk megkérni, hogy segítsenek nekünk abban, hogy gyűjtsenek hangokat a saját kutyáiktól.
Tehát vegyék föl magnóra magyarul.
Vegyék föl, mindenkinek azért ott van manapság már a mobiltelefon a zsebében, amivel már elég jó hangminőségű felvételeket lehet csinálni, vagy akár videókat. És akkor ilyeneket fogunk például gyűjteni a gazdáktól. És emellett ugye így szeretnénk genetikai információt is összeszedni, amihez DNS mintát lehet majd küldeni, és hát ugye nagy léptékben gondolkodunk, tehát ez egy nemzetközi adatgyűjtés lesz, nem csak magyar, hanem külföldi gazdáknak a részvételére is számítunk, és hát ahhoz, hogy jó és megbízható adatokat tudjunk gyűjteni, ahhoz bizony minden fajtából, amit csak elérünk, azért jócskán felvételnek, meg DNS mintának összegyűlnie. Itt azért ilyen több ezres nagyságrendről beszélünk összesen.
Mi a prekoncepciója ennek a kutatásnak? Tehát mi az, amit beszeretnének bizonyítani, hogyha be lehet bizonyítani, és hogyha nem, hogyha úgy van, ahogy önök gondolják? Gondolom, hogy ezt a pályázatban is kérték számon.
Igen, tehát itt a hipotézis az, ami emberek esetében egy feltételezés, és ugye nem tudjuk direkt vizsgálni az embereknél, hogy az evolúció során hogy szociálisan toleránsabbak lettek az emberek egymással, csoporttársaikkal, az indíthatott be olyan agyi folyamatokat, ami hozzájárult ahhoz, hogy a vokális tanulásnak ezek az elemei megerősödjenek, vagy megjelenjenek. Illetve erre rakódhatott rá a kooperációra való készség, ami szintén egy ilyen nagyon erős szelekciós tényezőként tudott működni, és ez erősíthette meg ezt a folyamatot. Erre külön-külön más fajoknál vannak bizonyítékok, hogy ez működhet.
Milyen bizonyítékok?
A kutya azért különleges, mert az ő esetében ez a két folyamat, ez nagyon hasonlóan az emberhez lejátszódott. Illetve a fajtáknak az összehasonlításán keresztül igazából egy ilyen skálán tudjuk ezt vizsgálni. Ugye vannak fajták, amik genetikailag közelebb állnak a farkassal való közösüshöz. Ezzel vannak fajták, amik erősebben voltak arra szelektálva, hogy kooperációra képesek legyenek az emberrel. És így a fajtáknak az összehasonlításán keresztül meg tudjuk azt nézni, hogy ezek a vokális tanulásban szükséges részképességek, ezek együtt mozognak ezeken a skálákon.
Igen, de hát nagyon-nagyon különbözik egymástól a kutyák hangadása, meg az embernek a beszéde, és
ez
a kutyák ugatása az nem tudom, hogyan hozható összhangba az emberi beszéddel.
Hát magával a beszéddel nem is kell, hogy összhangban legyen. Itt ugye csak a tanulási képességre vagyunk kíváncsiak. Tehát például ugye az az egy elég elterjedt trükk, amit a gazdák szoktak tanítani, hogy jelre adjon hangot a kutya.
Igen.
Ugye ez önmagában már egy ilyen tanulási képesség, nagyon egyszerű szintű megjelenése, az, hogy akaratlagosan az érzelmi állapottól függetleníteni tudja az állat a hangadását, és egy jelre képes produkálni hangot. De ennek lehetnek ilyen további lépcsői is, hogy jelre például abba tudja hagyni a hangadást, vagy jelre meg tudja változtatni különböző paramétereit, magasabban ugat például, vagy lassabban ugat, és így tovább.
Te tud olyan esetről, amikor egy kutyát arra próbáltak megtanítani, hogy utánozzon bizonyos szavakat?
Hát így direktben ilyesmiről nem tudok, de fogunk ilyesmi próbálkozásokat csinálni majd a projekt során. Ugye, hogyha az ember felmegy az internetre, ott azért ilyen videókat lehet találni, ahol mondjuk azt mondja, úgymond idézőjelben azt mondja egy kutya, hogy mama, vagy I love you, meg hasonlók. Itt ugye ez kérdés, hogy ténylegesen hogy alakult ki, hogy ez most egy spontán kialakult hangadás, amit a gazda akaratlanul megerősített a közös életük során, mert Cukinak találta, hogy beszédszerű hangokat produkál a kutyája, és aztán ez így megerősödött a kutyában. Nem arról van szó, hogy a kutya tényleg az érzéseit fejezi ki, és azt mondja, hogy szeretlek. Itt csak arról van szó, hogy ahogy ő mozgatja a száját hangadás közben, az hasonló struktúrájú hangokat hoz létre, mint a beszéd hangok, és ezt aztán a mi agyunk azt beszédnek interpretálja. De ugye itt megint csak nem egy hangutánzásról van szó effektíve, hanem valószínűleg egy hosszabb tanulási folyamatnak a végeredményét lehet látni.
Azt tudjuk már, hogy a kutyák képesek ugatás alapján megismerni ismerős kutyákat?
Erre vannak adataink, igen. Ilyen publikációnk már volt, Kongrász Péter kollégám csinált ilyen vizsgálatokat, hogy megkülönböztetni, tehát érzékelik a különbséget a különböző egyedeknek az ugatásai között, illetve hát vannak arra utaló jelek, hogy a ismerős-ismeretlen kutya közt is érzékelik a különbséget.
De erre a kutatásra ugye a szótanuló kutyákat fogják kipróbálni, vagy a kutatásban vegyenek részt ezek az úgynevezett szótanuló kutyák, amire szintén van önöknél kutatás?
Nem kifejezetten, teljesen átlagos kutyák.
Mármint, hogy van ilyen kutatás, de nem ilyen kutyákat akarnak erre a kísérletre felhasználni.
Nem szigorúan. Hát mindenképpen azt érdekes lesz, és gondolkodtunk is ilyen irányban, hogy ezeket a kutyákat is bevonni ezekbe a tanulási kísérletekbe. Ugye ott a szótanuló kutyáknál arról van szó, hogy tárgyaknak a nevét képesek nagyon gyorsan és nagy számban megtanulni.
Igen.
De ugye itt ehhez nem párosul egy ilyen produkciós oldali dolog, ami egy teljesen más mechanizmusokat, agyi mechanizmusokat igényel.
Azt írják még, hogy vizsgálataink fontos elemei lesznek a viselkedés tesztek mellett olyan a tanszéken már sikerre használt eljárások is, mint az agyműködés időbeli és térbeli jellegzetességét leíró nem invazív elektroenkefalográfia és a funkcionális mágneses magrezonanciás képalkotás, illetve a viselkedés genetikai módszerek. Lehet erről többet megtudni? Tehát hogyan történnek ezek a vizsgálatok?
Hát igazából ugye nálunk a tanszéken EEG-s vizsgálatok, illetve fMRI vizsgálatok, azok gyakorlatilag azt mondhatom, hogy már hosszú évek óta rutinszerűen folynak. Ez ugye mind a kettő olyan eljárás, amivel betekintést tudunk nyerni abba, hogy hogyan működik az agya az állatban. De az EEG során kis elektródákat, ilyen pasztal segítségével lehet felragasztani a fejére a kutyának, tehát itt a szőrön keresztül ér hozzá csak a fejbőrhöz a pasztán át, abszolút fájdalommentes, minimális.
És ehhez nem kell elaltatni.
Eredményezés, ezek ébren lévő kutyák, és például folynak olyan kísérletek, amikor ilyen EEG elektródák vannak a kutya fejére helyezve, és különböző hangokat játszanak vissza nekik, és az erre adott agyi reakciókat lehet megvizsgálni ezen keresztül. Az fMRI az annyiban komplexebb, hogy egy hosszabb tréning előzi meg. Tehát itt egy olyan kutyákkal tudunk dolgozni, akiknek a gazdái vállalják azt, hogy rendszeresen járnak hozzánk a tanszékre, a kísérleteket megelőzően akár fél évi részt vesznek tréningen, ahol a kutyák megtanulják azt, hogy ebben a nagy zajos gépbe csendben mozdulatlanul tudjanak feküdni 6-8 percen keresztül. Uh-huh. És maga az MR készülék, az pedig a mágneses térnek a változásain keresztül tudja vizsgálni azt, hogy az agynak melyik részén látható aktivitás. És itt is például hangokat lehet lejátszani a kutyának, akit éppen vizsgálnak, és a különböző hangokra adott agyi választ lehet összehasonlítani.
Azt írják még, hogy tovább erősítjük a tanszéki bioakusztikai kutatásokat, és új gépi tanulásos módszerek bevonásával is bővítjük a lehetőségeinket. Ez mit jelent még pluszban?
Hát itt arról van szó, a gépi tanulás az abban fog nekünk remélhetőleg segíteni, hogy ha kapunk egy csomó hangfelvételt a világ minden tájáról, az azért iszonyú sok adat, amit fel kell dolgozni. És a tanszéknek már van egy elég terjedelmes akusztikus adatbázis a különböző kutyahangadásokról, és ennek segítségével tanítanánk be algoritmusokat arra, hogy a különböző hangadásokat megkülönböztesse egymástól, tehát így fel tudja címkézni automatikusan, hogy ez most ugatás, nyiszítés, morgás, valami furcsa, bármi más. És így ezeknek a felvételeknek a feldolgozása az sokkal könnyebbé és automatizáltá tud válni, remélhetőleg.
Önnek van kutyája?
Van, igen.
Milyen?
Egy keverék. Örökbe fogadtuk.
És mennyire inspirálja önt a kutatásaiban?
Abszolút. Én is tanítgattam arra, hogy erre hangot adjon, illetve hát előszeretettel használja a hangját figyelemfelkeltésre és kommunikációra.
Igen, de hát a kutyák nem tudnak moderálni, tehát ők egy hangon ugatnak, egy kicsit hangosabban is tudnak, de halkan nem tudnak ugatni.
Amúgy de.
Az én kutyám nem tud halkan ugatni, ezért is veszekszek vele.
Láttam már olyan kutyát, ami úgy kvázi suttogva ugatott.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok a 5 éves kutatásához, mert hogy ez 5 évig fog tartani.
Igen.
Hányan vesznek részt, hány kutató vesz majd részt ebben összesen?
Hát a tervek szerint legalább 4 idősebb kutató, úgymond szenyor kutató, és hát 6 doktorandusszal terveztünk. Ez egy viszonylag nagy kutatócsoport lesz, ugye még egy hallgatók is be tudnak majd csatlakozni.
Sok sikert kívánok, és akkor 5 évre önnek megvan a programja.
Bőven.
Faragó Tamás, köszönöm. Az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársa volt az Utópiában, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.